azáltal, hogy a Vidámpark nem volt fenntartható a város számára, és kvázi visszakapta az állatkert a több mint 100 évvel ezelőtti területét. Ez azt jelenti, hogy a műemlék jellegű játékok kivételével majdnem minden játék elköltözött, felszabadult egy nagy terület, amire kétféle rendezési tervünk van. Az egyik, most ilyen rohammunkában átköltöztettünk néhány állatot, parasztudvari részt, állatsimogatót, mindenféle egyebeket, és bizonyos műemlékjátékok, például hullámvasút működik. Ez egy ilyen vegyes lecsó.
Mind Debrecenben.
Igen, ez egy nagyon jó párhuzam. És mindezek mellett van hosszú távú fejlesztési program is, ami lenne egy ilyen nagy, óriás biodóm, vagy egy ilyen óriás szubtrópusi csarnok. Meglátjuk, hogy erre hogyan lesz pénzünk, hogy engedi a műemlékvédelem, tehát nagyon sok dolog függőben van még, de ötleteink vannak a területnek a rendezésére, de már most is látogatható ez a félig átmeneti rész. Viszont ennek következtében, ezért is vagyok ennyire kicsit rohanásban, miután a mostani rendezésnél a parasztudvar, az állatsimogató, sok minden az állatkertből kiköltözött, ez azt jelenti, hogy azok a területek megürültek. Tehát ahol a kecskesimogató volt, bemehetett a közönség közéig, az a rész teljesen megüresedett, ugyanígy megüresedett a tevékhelye, mert ők is mint félig házi állat átköltöztek, és egyéb helyek is megüresedtek. Ezeknek egy részét most már mi megcsináltuk, ez azt jelenti, hogy a kecske simogató helyén épült egy ilyen ausztrál ösvény, ami azt jelenti, hogy kenguruk és kisemuk közé besétálhat a közönség, és ott, ha van kedvük az állatoknak, akkor oda jönnek hozzá, félig meddig simogathatják is, de mindenképpen közöttük járkálhatnak. A parasztudvari részen meglátjuk, hogy mit csinálunk. A tevékhelyére óriás hangyás érkezett, éppen tegnap jöttek be hozzájuk nanduk, tehát egy ilyen vegyes kifutó két fajjal. Átköltöztettük a lepkekertet a citruskertbe, ugye pont botanikus kollégám volt itt. Ez meg egy olyan konstrukció, hogy mi tartottunk citrusféléket, amiket télen ugye nálunk teleltetni kell, tehát egy 5-10 fok közötti hőmérséklet, viszont ez egy ideális alapépítmény lett annak az idei évben, hogy itt lepkekertet csináljunk, ami azt jelenti, hogy plusz növényeket ültetünk be, és egészen nyár végéig, ősz elejéig lepkéket is bemutatunk a közönségnek. És az a terület, ahol a lepkék voltak régebben, azt minden évben újra kellett építenünk, ott pedig éppen holnap lesz egy átadás a főpolgármester úr jelenlétében, brazil óriás vidrák érkeztek hozzánk, ami összesen 15 európai intézményben van, tehát egy viszonylag mozgékony, jó büdös, jó hangos, és de a közönségnek népszerű állat, mert hogy amikor nincsenek nagyon jól lakva, akkor szörnyen örök mozgó.
Szóval nincs is a hangfelvételünk még.
Hát nagyon kevés, mondom, eddig 14 intézményben volt Európában, mi lettünk most a 15-ek, tehát ez egy újabb érv arra, hogy jöjjenek.
De Nandu már van. Na jó, akkor elkezdjük, jó? Akkor megy.
Megy.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így vendégünket is, Molnár Zoltánt, a Fővárosi Állat és Növénykert Pálmaházi körzetvezetőjét, jól emlékszem?
Jó, nagyon jó.
Jó, egy pár mondatot legyen szíves önmagáról mondani.
Hát 68-ban születtem, viszonylag gyorsan kiszámolható, ezáltal, hogy 46 éves vagyok. Az idén 20 éve, hogy az állatkert kötelékében dolgozom, gyakorlatilag az első igazán komoly munkahelyem az állatkert volt. Mindenféle iskolákat végeztem, én állattenyésztő üzemmérnök vagyok, később agrármérnök, majd zoológus diplomákat szereztem, de valahogy iszonyú rettenetesen beleszerettem az állatkertbe. Én egy évig kertészként dolgoztam, utána sok évig ápoló voltam, és a későbbiekben dolgoztam természetvédelmi vonalon, gyűjteményi oldalon, természetvédelmi referensként, illetve, hát most nem tudom megmondani, de egy 6-8 éve a Pálmaházi körzet vezetőjeként. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a régi állatkert területének körülbelül az egyharmada tartozik növény- és állattartásilag, szakmailag hozzám, tehát nem a financiális és nem a beruházási oldalak. És ez mondjuk a fajok tekintetében azt jelenti, növényben ez elég vegyes, de mondjuk a pálmaházi, tehát az ilyen üvegházi részek is hozzám tartoznak, és fajok tekintetében azt jelenti, hogy leginkább az európai, az ausztráliai és az amerikai kontinens állatai, bizonyos kitekintések vannak Ázsiába és egyéb földrészekre is, de ez a legjellemzőbb.
Jó, egy olyan témát választottunk, ami nem kötődik a fővárosi állat- és növénykerthez, mégpedig azért, mert a beszélgetésnek a témája a fővárosi állat- és növénykert dolgozóinak külföldi szakirányú útjai. Ezt azért választottam, mert talán egy évvel ezelőtt a Magyar Rádióban hallottam egy riportot, hogy önök közül többen kimentek Afrikába, talán egy orszarvút kellett ott elkapniuk, és hát nagyon nehezen tudtak megbirkózni vele, mert nem akart feldőlni, és valaki hátulról ráugrott, és akkor, hát ha nem is amiatt, de végül is sikerült. Hát ez úgy érdekessé tette, hogy merre járnak önök a világba, és hol mit csinálnak.
Az állatkert dolgozói tanulmányútra jellemzően állatkertekbe járnak, tehát akkor, hogyha érkezik hozzánk, eleve járnak, meg járunk, mert hogy érdekel minket és szeretjük, és egy picit, ha szerencsénk van, akkor egy picit a háttereket is jobban megismerik, amiből tanulunk, amiből jobb kifutókat tudunk építeni. De nagyon sok esetben akár pedagógus kollégák is utaznak, pont azért, hogy ellessenek olyan trükköket, hogy a hozzánk látogató gyerekek, fiatalok, vagy akár a látogatók milyen pluszokat kaphatnak. Mindezeken túl ritka alkalmak azok, amikor van arra plusz lehetőségünk, hogy valamilyen szabad természeti munkát végezzünk, amit ön említett, ez az afrikai, ez pont ilyen, mert hogy a történet egy picit hosszabb, és mélyebbről, régebbről indul. A budapesti állatkertben hosszú évtizedeken keresztül volt 2 darab széles szájú orszarvú, más néven fehér orszarvú, akik fiatal, picikoruk óta együtt vannak, egy fiú és egy kislány. Az állatorvosok azt szokták erre mondani, hogy nem is annyira, ez egy ilyen angolul ilyen brother-sister relationship, tehát ilyen bátyhug, rokonsági viszony jellegű dolog. Igazából ők egy megunt házassághoz hasonlítják ezt a dolgot, tehát nagyon szeretik egymást, egy kicsit elfáradt kapcsolathoz, nagyon szeretik egymást, nincsenek meg egymás nélkül, de nem tekintik már szexuális partnernek egymást. Most ennek sokféle megoldása lehet, hogy állatkertek feloldják, lehet például a párokat megcserélni, tehát új fiút, új lányjal összeállítani. Ugye országú esetében ez átok mód nehéz, mert hogy nagyon nagy testvérátokról van szó, szóval nem egyszerű a szállítás, stresszes, meg egyáltalán fizikailag is nehéz kivitelezni. Kétféle újabb opció merült fel, hogy mindenképpen kell valamilyen mesterséges beavatkozás, de ez mi legyen, és akkor a mi állatorvosaink kapcsolatot teremtettek a Berlini Vadbiológiai Intézettel, akik ekkor már különböző kutatásokat kezdtek el, indítottak el orszarvakon, és viszonylag nagyobb rutinjuk volt más állatfajok, főleg elefántok terén ebben. Ez azt jelenti, hogy ez az intézet a profi munkatársakkal kijött hozzánk, az orszarvakat bódították, és különböző mintákat vettek a hímtől, elektroejakulációval sperma mintát vettek, a nőstények fölmértek a szaporodás biológiai fázisát. És nagyjából az jött ki, hogy a sperma minőséggel nincsen gond, de a nőstények, a női var szervei, azok meglehetősen degradálódtak, meglehetősen tönkrementek és öregek, az állat akkor már 20 év fölötti volt, és azt mondták, hogy egy olyan cisztás, sajtos elfajulás van a méhében, hogy mindenképpen valamit csinálni kell. Első körben mindenféle vitaminokat, karotinoidokat, egyéb dolgokat kapott az állat, majd azt mondták, hogy akkor próbáljuk meg mesterségesen termékenyíteni. Ilyen a világon már előttünk 2 helyen volt próbálkozás, de sikertelenül, és azt mondták jogosan a berlini kollégák, hogy ugye lófélékhez áll közel az orszarvú, még az sem nagy tragédia, hogyha az állat nem vemhesül, vagy esetleg elvetél, mert az elvetélés esetén, mondjuk lóféléknél a vemhesség első egyharmadában elég gyakori a vetélés, de akkor is egy legjobb méh regenerációhoz, bármilyen csúnyán hangzik, még egy ki nem hordott vemhesség is jobb a semminél, és akkor újra esélyt kap az állat, hogy majd a későbbiekben szaporodjon. És hogy nem, a világon először nálunk sikeres volt ez a termékenyítés, nálunk született meg az első mesterséges termékenyítésből származó orszarvúborjú, ő sajnos halottan született, mert ugye a szülés egy picit hamarabb megindult és megfulladt, de ezt követte rögtön egy második termékenyítés. Innentől már csak pillanatok kérdése volt, mert hogy az orszarvúnál 16-18 hónap a vemhesség. Viszont ez a borjú is elsőként született a világon mesterséges termékenyítésből. Még egy termékenyítés követte, ezt a második élő borjú is nálunk született, és most már még 2 állatkertben Madridban és Colchesterben is sikeres ez a program, tehát van ilyen siker. Az mi állatorvosaink afrikai útja is ezzel függ össze. Az egyik állatorvosunk járt Szumátrán ezzel a Bermenő Vadbiológiai Intézettel.
Egy pillanat, az állatorvosuk, a Szilágyi, mi a keresztneve?
Sós André most
a
változások voltak.
Ő volt már itt vendég.
Csak kiváló. Tehát ő az igazán adekvát személy. Sós André és Molnár Viktor kollégánk. Molnár Viktor már a Hannoveri állatkertben a vezető állatorvos, Sós doktor pedig továbbra is nálunk vezető állatorvos. Ők jártak Afrikában is, és egész pontosan az a cél, ugye, mert a világon élő 5 országú fajnál különböző veszélyeztetettségek vannak. Érdekes, hogy 100 évvel ezelőtt pont ez a széles szájú volt a legveszélyeztetettebb az akkori mindenféle afrikai viszonyok miatt. Mára ő a leggyakoribb, de hát azért még a tülök az egy keresett afrodiziákum, de más fajok veszélyeztetettek. Tehát pont az a cél az ilyen állatkerti kísérleti jellegű dolgokkal, hogy egy olyan technikát, technológiát dolgozzanak ki, ami később a szabad természetben is alkalmazható mindenféle ilyen akár termékenyítésekre. És ennek a programnak a keretében voltak Afrikában, mert akkor már eljutottak odáig, hogy nem csak frissen levett hímivarsejtekkel tudnak nőstényeket termékenyíteni, hanem orszarvaknál is ugyanúgy, mint ami marháknál, szarvasmarháknál már bevett gyakorlat, tudták ezt mélyfagyasztani, és azt újra felengedni, újra termékenyíteni, és itt pont az volt a cél, hogy megpróbáljanak a vadon élő állományból, anélkül, hogy állatokat kelljen mozgatni, genetikai pluszokat, tehát új vérvonalakat behozni. És ezért voltak ők kint, Dél-Afrikában, egy magyar forgatócsoport is volt velük, és a dél-afrikai kollégák, a Bermenő Vadbiológiai Intézet, meg a mi állatorvosaink, ugye ők azért mentek leginkább, mert az altatást ők végezték, és a többi munkát végezték a bermenő kollégák, vettek le több állattól, most a pontos számot én nem tudom, több állattól spermát, illetve sperma mintákat, amivel később itt már termékenyítési kísérletek folytak már az európai állományban. Tehát ez volt az afrikai út kicsit hosszabban.
Tehát valószínűleg ez jótékony hatással lenne mondjuk az állatkertben megszületett utódokra, hogy a vadonban lévő mondjuk hímtől vesznek le ivarsejtet, mint amelyik teszem fel már az ő kapja is itt ért a hímnek?
Igen, feltétlenül, és nem annyira az a fontos, hogy effektíve a vadonból, tehát nem olyan szempontból fontos, hogy az az orszarvú rohangált a szavannán, hanem olyan szempontból fontos, hogy az európai állomány, vagy az amerikai állomány, vagy a világ összes állatkertjében tartott állomány egy viszonylag szűk genetikai mintát képvisel a világon élő teljes populáció mennyiségéből. Most bármennyire is ügyesen, ugye az európai
állatkertek... Tehát ilyen zárt körül a szaporodás?
Viszonylag igen. Tehát mindenképpen egy szűkebb a sok év, meg sok évtized alatt, ez végül is beszűkül valamelyest, mert hogy... nem olyan széles a merítés, mint hogy ha vadonból bárhonnan is lehetne nyúkálni. Van az európai állatkerteknek is erre egy programja, sőt, most már erősen kitekintünk, főleg az amerikai állatkertek felé. Tehát az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének van egy úgynevezett tenyészprogramja. Ez kétféle szinten működik, az egyik csak egy törzskönyvezés, a másik pedig egy kifejezett ajánlással működő, ezt veszélyeztetett fajok európai programjának, EEP-nek hívják, ahol egy törzskönyvvezető gyakorlatilag vizsgálja a különböző minták alapján ezeket a genetikai értékeket, megnézi a beztenyésztési koeficienseket, rokonsági fokokat, mindenféle egyéb dolgokat, és ennek alapján mondja meg az európai állatkerteknek, hogy gyerekek, akkor ti most Budapestről kaptok egy hímet, mondjuk egy szibériai tigrisből, és a másik állat genetikailag, ahol most van éppen fölösleg, az a legjobb, nem tudom, mondjuk a müncheni állatkert, és akkor így jön össze, nekünk is így jönnek ezek az állatok össze. Na most még az európai állomány is sok mindenben viszonylag szűkebb lehet, éppen ennek kapcsán mi most több programban is együttműködünk amerikai állatkertekkel. Volt olyan, hogy mi küldtünk ki például ázsiai vadkutyákat Minnesota-i állatkertnek, és egy skandináv, egy kolmárdeni állatkertből érkeztek a nőstények, hogy ott kezdjék el emelni vagy széjjelebb húzni ezt a genetikai terítést, de ugyanúgy éppen most dolgozunk rajta. Vidákovics István kollégám például aranyhasú mangábel majmokat hozott be nem régen Európába, amiből 4 állat érkezett, abból összesen 1 marad nálunk, és a másik 3 másik európai állatkertbe megy ugyanilyen célokkal, de valószínűleg jövő hétvége felé érkezik meg amerikai állatkertekből 5 ecsetfarkú patkánykenguru hím, ez egy ilyen picike kis testű kenguru, amiből összesen 1 fog nálunk maradni, és a többi az pedig megy más európai kertekbe. Mi azáltal szereplünk ebben, hogy személyesen jó kapcsolatban vagyunk az EEP-nek, tehát a programoknak különböző vezetőivel, és mi is fontos részt vállalunk, és mindezek mellett, nyilván ez nem kereskedelmi adás, tehát mondhatom, hogy a DHL nevű szállítócég az nagyon sok mindenben támogat minket, és ők gyakorlatilag ingyen és bérmentve szállítják ezeket az állatokat, ami nyilván nekik egy reklám, mi pedig nagyon-nagyon köszönjük, hogy ezért nem kell súlyos 100 000-eket, vagy milliókat kifizetnünk.
Ilyenkor nem lehet cél az, amit talán az előző kérdésemben ugye említettem, hogy az állatkertben hát kicsit elkényelmesedett, már természetben életképtelen állatok, vagy egy kicsit az a vadságnak a felfrissítése, vagy ugye hát csak örökítő anyaguk is vannak, tehát ez csak jobban átjön, hogy a másik állat a természetben élt, és akkor az utódnál megjelenhet esetleg valami.
Igen, csak ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Nekem ezért szimpatikus például ez az orszarvú program is, hogy inkább spermát hozunk be, mint sem élő állatot. Tehát természetesen az állatkertekben tartott állatok egy picit elkényelmesednek, egy picit ellustulnak, főleg, hogyha úgy tartják őket. Ugye ma már a mai állatkertek, vagy a jó állatkertekben igazából nagyon komoly állatjóléti szempontok vannak. Vannak különböző környezetgazdagítások, hogy az állat ne unatkozzon. Tehát nem az történik, hogy reggel kap egy adag kaját meg este, hanem nagyon sok esetben napközben szétosztva. Vagy az ápolóval van kontakt, vagy van valami foglalkozás, vagy a kaja szét van szorva, vagy kap új ingereket. Tehát akár azt mondom, hogy egy nagyon érdekes, jópofa kezdeményezés az, hogy például nem teljes, tehát nem semmiképpen nem a zsákmány és a ragadozó viszonyban ezt összehozni, de mondjuk nagyon izgalmas, hogy egy másik ragadozónak szal a szagát a kifutóba bevinni. Gondolok itt arra, hogy vannak olyan állatkertek és olyan kifutók, hogy ilyen csiki-csuki rendszerben 2-3 külső kifutója van az állatoknak, és mondjuk az egyik oldalon hátul mögött a házakban a tigrisek laknak, a másik oldalon a farkasok. Soha nincsenek ugyanazon a kifutón egyszerre, de mondjuk egyik héten az egyik van, másik héten a másik, tehát érzik egymás szagát, valaki ott járt, oda kakírt, oda pisilt, valahogy megjelölte. Kétségtelen, amit mondott, hogy genetikailag is van egy bizonyos elfáradás így az átkerti állatokban, de hogy igazán vadak legyenek, az nem igazán cél, mert hogy ők azért mégiscsak valamilyen szinten jó, hogyha szelidek, és valamelyest emberhez kötődnek, nyilván nem a tigris simogatásra gondolok, de hogy egyáltalán megszokták azokat a típusú stresszeket, amiket mi jelentünk. Tehát nem lenne jó, hogyha a Szibériából vadonból hoznánk egy tigrist, aki életében nem látott embert, mert össze-vissza rohangálna, törné magát, lehet, hogy hamar el is pusztulna.
Rosszul tettem fel a kérdést, nem erre gondoltam, csak arra, hogy egy természetben élő állatnak a spermiumjában lévő ugye a gének, azok kicsit élénkítenék az állatkertben megszületendő utódot.
Ez így van, ez mindenképpen így világos. Oké, akkor én válaszoltam egy picit másod. Ez cél, de mindig igyekszenek az állatkertek ma már nem egy 100 évvel ezelőtti modellben gondolkodni. Tehát az állatkertek nem azért vannak igazából, hogy a természetet káros. Régen mi volt? Régen fenevadaknak tekintették mondjuk a medvét, vagy az ilyen nagyobb állatokat, és ahol csak lehet, befogták a szabad természetből, aztán valahogy majd csak lett és bemutatták, ameddig élt. Ma már ez nem egészen így működik, sőt, nagyon sok állatkerti programban úgy tenyésztenek állatokat, hogy már visszakerül a vadonba. Különböző madaraknál, emlősfajoknál ez teljesen jól működik. Nyilván ezek nagyon-nagyon munkás és nagyon sok pénzbe kerülő dolgok. Igazából az a szép modell él a jobb állatkertekben, hogy az állatkerti állatok, akik itt élnek az állatkertben, azok részben a saját fajuk, részben az élőhelyi együttesüknek a nagykövetei, akik megmutatják nekünk, mondjuk a városban élő embereknek, vagy a szabad természetben már eltávolodott embereknek, hogy ők milyenek is, és hogyan és miként élnek. Én azt gondolom, hogy a mai közönség jó része, az már szerencsére nem azért jár állatkertbe, hogy csúnya, gonosz bestiákat lásson, ilyen is van természetesen, de nagyon sokan azért jönnek, mert kíváncsiak. Ma már nagyon jó minőségűek a filmek, és profi filmeket lehet nagyon látni, hallani, bármit csinálni, de az állatkert az mégiscsak más, részben élőben látják az állatot, részben egy csomó olyan inger van, akár a hangja, akár a szaga, akár az egész környezet, ami egy olyan pluszt ad, amit hiába vannak nagyon profi, nagyon jó filmek, ezt soha nem fogják tudni visszaadni.
Igen, meg voltam ment a Pálmaháznak ketten a negyennél.
Igen.
És a Lajhárt is jól kapta, hogy azt gondolta, hogy hogyan lehet jól, hogy lehet rányomni a Lajhárt.
Igen.
Ott mászott, ott kapaszkodott a
nevézetbe.
Érdekes volt számára.
Igen, hogy nem.
Pontosan.
Tajföldön, elefánt hátán ültünk, és megsimmantottam a szőrét, meg az ormányát megfogtam. Én
végig tapogatta az arcát az ormányával. Tetszett neki.
Ez mindig szerintem borzasztó, hogyha valaki eljut ilyen más kultúrákba, és ilyennel találkozik. Ott ugye az elefánt, ezek a kézben tartott indiai elefántok, ezek olyan típusú házi állatok, nálunk a kutya, sajnos persze vannak balesetek, főleg a bikákkal, de ott egy egészen más kultúrában, egészen más a viszony ezekkel az állatokkal. Mi a Budapest Állatkertben egyébként igyekszünk, a Lajháró simogatást sajnos meg kell szüntetnünk, mert sajnos volt harapás, mert a közönség egy része az túl vadul nyújt hozzá, tehát nem ők támadtak, hanem egyszerűen az állat védekezett, de az egy folyamatos cél. Egy fél mondottam, utaltam a pedagógusok jelenlétére, de mindenképpen ilyen kommunikációs, pedagógiai cél, hogy mi mindenképpen kapcsolatban legyünk a közönséggel, és a direkt kapcsolat mindig a legjobb. Most, ha vannak olyan állatok, akinél nem működik a simogatás, mert hát természetesen van ilyen, akkor is most úgy van, hogy fél óránként van az állatkert különböző területén, mindig egy rövid kis 10 perces valami úgynevezett légy ott program, ami azt jelenti, hogy egy ápoló megjelenik, és valami kis programot csinál. Ha más nem, akkor beszél az állatokra, meg ad nekik két falat ennivalót, és közben beszél a közönséggel. Vannak szerencsésebb fajok, amiket könnyebben meg lehet simogatni, kígyó, sün, stb., amit nem annyira bonyolult.
Patkány simogatott.
Patkány, így van.
Patkány simogatott.
És ezen külön dolgoznak most már az elmúlt években a kollégák. És...
voltak egy bemutatott elemet.
Bemutatóan a siketvakokkal.
Siketvakokkal, és ott mutatták még egy, hoztak meg görényt.
Görény, patkány.
Ez már most volt itt az új Varázshegyben?
Persze, az új Varázshegyben.
Tavaly már februárban vagy márciusban volt. Nem, az idén februárban vagy márciusban.
Ennek kifejezetten örülök, hogy ez ennyire tetszik, mert ez a cél.
Nagy élmény volt a számomra, és megfogadta egy tengelyem alatt, hogy olyan házat, hogy sok büdös életben nem voltam onnan meg, és ott volt a kezembe. És kérdezik azt, hogy gondolod, hogy a válaszán ki, hogy ide, és mondta, hogy vannak különböző, tehát körülök korba, tehát kiskorba, látszik azt, hogy melyik szerinted, melyik ez, és akkor azt kiválasznál, hogy azt mondhatják az emberhez, az emberi készhez, és akkor az...
Ez pontosan így működik, tehát ez nagyjából az a párhuzam, hogy egy tigris soha nem lesz olyan szelíd, hogy simogassuk, bár persze Indiában vannak ilyen szekták, akik együtt élnek tigrisekkel, persze az életveszély. De ha a vadonban, a sikátorban befogunk egy patkányt, akkor biztos, hogy elkezd védekezni és megpróbál megharapni minket. Ha pici kortól kezdve valaki vagy valakik foglalkoznak vele, és hozzá van ahhoz szoktatva, hogy az embertől ő csak pozitív dolgot kap, tehát nyilván soha nem kezdi el az ápoló bántani, rugdosni, rosszat csinálni neki, neki mindig pozitív élmény az, hogy az ápolóhoz bújhat, ott kap esetleg ennivalót, ugye a has az mindig a legnagyobb úr az állatoknál, de egy csomó más dologhoz is hozzászoknak. És a patkány egyébként egy kifejezetten jó példa, mert a patkány például egy kifejezetten nehéz ezt, de mondjuk emberi mértékkel mérve is egy értelmes állat.
Rom patkánya a Harry Potterban. Olvastál?
Nem, nekem az, én háromszor próbáltam a filmben megnézni, nekem a Harry Potter nem ment.
Én végigolvastam az egészet, olyan jó volt.
De simogatott kint, tehát Mankóban egy lapátkaikat. Tehát ott a gondoz otót, kezébe adtam. Tumi, és akkor...
Ja, leopárd, aranyos.
Tehát mondom én, a has az nagy úr, tehát...
Nem tudom, hogy régebben, illetve mostanában járt-e a nyíregyházi állatkertben. A kérdés olyan, akkor nem kell rá válaszolni, majd kivágom. És régebben, hát ugye gibbonról van szó, Tódornak hívták, volt egy szép nagy szigete, fa tetején énekelt hajnalban, de és egyszer csak fogták, felépítették 2 milliárdért azt a betontömböt, és három indiai elefánt társaságába, hát egy másik helyre berakták oda, és köteleken mászkálhat. Hogy ezzel kapcsolatban van-e véleménye?
Én utoljára 2 éve jártam a nyíregyházi állatkertben. Azt tudom, hogy különböző fejlesztéseik voltak, vannak, és feltételezem, hogy lesznek is. Erről a konkrét esetről ennél fogva nem nagyon tudok, hogy ez miként és hogyan történt. Így láthatatlanban én ezt nem merném megítélni. Tehát nem tudom megmondani, hogy ez állattartási szempontból jó vagy nem jó döntés volt. Igazából azoknak, én bízom benne, hogy a nyíregyházi kollégák felelősséggel végig gondolták ezt a dolgot. Elvi síkon ez akár jól is tud működni, hogy más fajokkal együtt tartunk bizonyos más állatokat, főleg, hogyha magányosak. Például nálunk is volt olyan, egy nagyon régi, több mint 20 évvel ezelőtti dolog, hogy egy kafferbivaj, egy magányos kafferbivaj egy kecskével kötött barátságot. Tehát a kecske fölmászott a kaffer hátára, mert úgy ért el az eperfa lombját, és onnan legelt, és ezzel nagyon jól el volt. Tehát ugyanezt a párhuzamot én nem tudom megmondani itt a gibbon esetében. Ez így elsőre halva, ez lehet nagyon jó is az állat szempontjából, meg ez első lehet nagyon rosszul is.
Ennek kapcsán, ha akár külföldi állatkertbe járnak, teljesen mindegy, hogy hol, és valami úgy nagyon nem tetszik, akkor azt megmondják egymásnak úgy nyíltan, vagy csak így finoman, szőrmentén?
Ez attól függ, hogy ki és milyen nexusban van a külföldi kollégában. Nyilván az egymást megbántani nem illik. Ha nagyon pozitív az élmény, tehát nagyon tetszik valami, azt sokkal könnyebb kimondani, azt általában azonnal megmondjuk. A többi dolgokról általában ennél diplomatikusabban szoktunk fogalmazni, de mondom, itt nagyon sok múlik azon, hogy ki és melyik másik külföldi kollégával milyen kapcsolatban van. Olyan számos esetben van, hogy kommunikálunk ilyen dolgokról, és mondjuk például mi is akarunk egy hasonlót csinálni, és rákérdezünk, hogy nálatok hogy jött be. Nekem a személyes tapasztalatom az, hogy a külföldi kollégák is ugyanannyira nyitottak, mint szerintem nálunk a profik, és elmondják a negatív tapasztalatukat is. Én számos esetben találkoztam ilyennel, hogy láttam, hogy valamilyen vegyes kifutott, mondjuk 2 különböző állatfaj, érdekes módon egy picit furcsán, nem a teljesen azonos igényekkel, és rákérdeztem, hogy nagyon jó pofa így együtt ez a kifutó, de milyen tapasztalataitok vannak. És van, amire azt mondják, hogy kifejezetten nem ajánljuk, ne csináljátok meg, mert nem volt jó ötlet, mi is változtatni fogunk a közeljövőben ezen. Szerencsére vannak ennél sokkal pozitívabb dolgok is, pont nálunk esett most, hogy éppen a tevehelyén csináltunk egy nagy kifutót 2 külön résszel, mert még nem engedhetjük össze a 2 hangyászunkat, még viszonylag fiatalok, ne legyen túl hamar gyerek. De hogy ne csak egy-egy hangyász mászkáljon ezen a 2 viszonylag nagyobbacska kifutón, hoztunk 4 nandút. Több állatkertet megkérdeztünk, hogy mi a tapasztalat, mi magunk is láttuk több helyen, teljesen jól működnek együtt. Nyilván idő kell ahhoz, hogy megszokják egymást az állatok. Hétfőn jöttek be a nanduk, a 4 állat, kicsit megszokták a belsőt, ma kiengedtük a külsőre, és úgy ítéltük meg, hogy viszonylag békeben kiengedtük az egyik hangyászt is hozzájuk. Hosszú órákon keresztül nem volt probléma, majd egyszer történt valami, lehet, hogy mástól ijedt meg a hangyász, de elkezdte kergetni a nandukat, és be kellett zárni. Nyilván ezzel nem adjuk fel a dolgot, mert majd abban bízunk, hogy megtanulják egymást, de ez azt jelenti, hogy egy folyamatos kontroll alatt kell, és különösen az elején tartani őket.
Jó, kérdezzetek.
Azt akartam, hogy van ilyen, hogy szakmai titoktartás.
Mire gondol?
Hát mondjuk akár tenyészettel kapcsolatosan, aha, vagy állat és gondozó közti kapcsolata. A másik kérdésem pedig a visszaszoktatás a vadonba előfordul-e, illetve hogy akkor kinek a segítségét veszik igénybe?
Oké. Nyilván az átkerült a különböző cégmodellekbe dolgoznak. Ha jogilag nézem, akkor ugye mi közalkalmazottak vagyunk, így a közalkalmazottak jogállásáról a törvény rendelkezik arról, hogy a közalkalmazottnak milyen típusú titoktartási kötelezettsége van. Ez nyilván a cég, most ez nagyon hivatalos volt, ez a cég működésére vonatkozik. Tehát nyilván, ha ki is lépek a cégtől, én, mint közalkalmazott, utána sem mondhatok el belső titkokat mondjuk pénzügyi, finanszírozási kérdésekre. Nem gondolom, hogy ez komoly probléma lenne egyébként. Szakmailag pedig azt látom, nyilván ez a fontosabb a kérdésében, hogy előfordul, hogy vannak, akik visszatartanak információkat. Az én személyes tapasztalatom az, hogy az igazán profik és igazán jók nem hogy visszatartanak, hanem mindennel próbálják egymást segíteni. Ez szerintem ugyanolyan emberi, mint bármely más a civil életben. Vannak olyan típusú emberek, és az én számomban ez a kisebb képességű vagy kisebb tudású emberre jellemző, aki azzal próbál meg valamelyest megélni, hogy valamit nem mond el. Mondok te egy tök banális apróságot, hogy az állat az valamilyen típusú jelre, csattogtatásra már oda jön hozzá, de ezt nem mondja meg a másik három ápolónak, mert ő ezt magánál akarja tartani. Ezek emberi gyengeségek, ilyenek előfordulnak. A komoly kérdésekben én azt látom, hogy nem csak itt Európa szerte, hanem főleg amerikaiakkal, meg ausztrálokkal kommunikálunk mi, Ázsiával valahogy gyengébb a kapcsolat, de borzasztó módon nyitottak ők is, és ha ők kérdeznek, akkor mi is.
Nekem
van. Bocsánat, itt mi volt a második fele? Tehát a titoktartás volt, és a...
Visszaszoktatás a vadonban, okay. Akkor kinek a...
Ez nem egy feltétlenül egyszerű dolog. Igen, a visszaszoktatásban is különböző dolgokról beszélhetünk. Nyilván a Budapesten Adkert mentőhelyként is dolgozik, ami azt jelenti, hogy mi nem kutyákat, meg vadászható fajokat, tehát őzet, meg egyebeket fogadunk be, hanem a védett hazai állatokat. Ez most már évente több ezres nagyságrendű. Itt tényleg az énekes madártól, a ragadozó madáron keresztül, a kisemlősökig, denevérekig, sünökig mindenfélére lehet gondolni. És ezeknek, hál' Istennek, nagy százaléka vissza tud jutni a szabad természetbe. Aki olyan sérüléssel jön, az sajnos valószínűleg soha, de főleg akik fiatalon, vagy esetleg egy könnyebb sérüléssel, vagy mérgezéssel kerülnek be, azoknak a nagy részét szabadon tudjuk engedni. Vannak már pozitív megkerüléseink, de ugyanúgy, mint amikor a fiókák szétugrálnak a fészekből, a sajnos tudomásul kell venni, hogy ezeknek az állatoknak a nagy többsége elpusztul és zsákmánnyá válik. Ugyanúgy, mint az énekes madaraknál, hogy aki megéli a második évet, az jó eséllyel megéli a harmadikat is, de az első évben ilyen 80-90% között van a fiókakori pusztulás, mert annyira tapasztalatlanok, hogy elviszi őket a ragadozó.
Kérdezni
ilyen fajok esetében, azonnal figyelek, ilyen fajok esetében általában a hazai természetvédelmi hatóságokkal, nemzeti parkokkal dolgozunk együtt. Amikor pedig külföldi program fut, akkor azt mindig valamilyen állatkert koordinálja, vagy állatkert az egyik koordinátor ebben az egész dologban, és mindig több szervezet dolgozik együtt. Tehát vagy egy területérlegetekes nemzeti park, egy természetvédelmi hatóság, mondjuk a tarvari visszatelepítéseknél, és soha nem egy személyes döntés van, hanem egy komoly kollektíva, egy csapatmunka vitatja meg különböző oldalakról, mert hiába tudom én idézőjelben borzasztó okosan, hogy hogyan kell tartani mondjuk egy tarvariút, nem vagyok tisztában azzal, hogy Spanyolországban milyen az úthálózat, mikre kell figyelni, milyen humán tényezők vannak, milyen emberi zavarások, stb. Ezért dolgozik csapat az ilyen. Tehát mindig az adott faj választja meg, hogy milyen más társszervezetekkel kell együtt dolgozni. Itt vagyok, figyelek.
Mondjál.
Na, szeretném kérdezni, hogy arról mi a véleménye, hogy ezek az állat idamárok már több mint 50 éve volt, ez egészen biztos. Cirkuszba elmentünk, vidéken éltem, és egy olyan undorító, nagyon undorító dolog volt, cigarettáztatták a medvét. Én nagyon-nagyon sajnáltam azt a szegény állat, az a sok bunkon meg úgy röhögött rajta. Ez egy olyan elrettentő dolog. Én nem szeretem azt, hogy az állatokat megtanítják mindenféle marhaságra azért, hogy az ember szórakozzon. Mi a vélemény erről?
Azt tudom mondani, hogy teljesen egyetértek önnel. Hála az égnek Magyarországon is megszületett már több mint 10 éve egy állatkerti jogszabály, ami 4 minisztérium együttes rendelete. Ez nyilván egy iránymutató dolog a cirkuszokhoz képest különösen, ami előír sok mindent, például azt, hogy milyen minimális végzettségű, milyen állatok irányába vonatkozó minimális végzettség kell legalább annak, aki állatokkal foglalkozik, de előír néhány más dolgot is, leginkább a területekre, a tartási feltételekre, a területekre vonatkozó minimál feltételeket. Ez azt jelenti, hogy egy 2x2 méteres ketrecben nem lehet medvét tartani, elő van írva, hogy mennyi a minimális négyzetméter külsőben és belsőben az állatnak. A cirkuszok jogi szabályozása az még ennél lényegesen lemaradott a Magyarországon, és a cirkuszok tartanak sokkal vacakabb körülmények között állatokat. Sajnos a jogi környezet, tehát idő kell, hogy ezt még utolérje. Most már alakul valami, és van már valami minimális cirkuszszabályozás. Amit ön mondott, az viszont 50 évvel ezelőtt lehetséges volt, meg a buta gyerekek ma is nyilván megcigisztetik a békát és jót röhögnek, ugye, mert ugye ez meg egy emberi vonás, hogy mindenki erős akar lenni valamilyen szinten, és van, aki ilyen ocsmány módon éli ki ezt a vágyát. De gyakorlatilag egy 20 évvel ezelőtt megjelent Magyarországon nem csak egy természetvédelmi, egy állatvédelmi jogszabály is, ami ezt is szabályozza. Ez gyakorlatilag, amit ön mondott, ez már kimeríti az állatkínzás kategóriát, ami viszont büntető törvénykönyves tétel, tehát büntethető.
Ehhez hadd fűzzem hozzá, pár évvel ezelőtt volt itt vendég egy... A keresztnevel, az nem biztos, hogy jól emlékszem, talán Komlós Sándor volt, aki oroszláni domárként dolgozott. Nálam már idősebb, tehát egy olyan 60 körül lett, ilyen hosszú haja volt a 70-es években, hát nem tudom, ismerős, nem ismerős. Ő például azt mondta, hogy a saját véleménye az, hogy ő az állatokat mozgatta. Tehát nem pegyhüttek el az izmai, feladatokat kaptak, kapcsolatban voltak egymással, tehát ugye, de vegyük, de ugye 70-es, 80-as évek világáról beszélünk, tehát nem a mai állatkertről és nem a mai cirkuszról, és azt mondta, hogy ő annak idején, ha elment egy állatkertbe, akkor bizony a Fekete Párd utca ott fent a deszkán másfél méter magasan ott feküdt, az oroszlán szintén ott feküdt. Tehát azt mondta, hogy mert ugyanerre kérdeztem rá, mint amit itt Angéla próbált feszegetni ugye a másik oldalról, hogy szerinte helyese oroszlánokat, párducokat, stb. Cirkuszba, különböző produkciókra betenni. És azt mondta, hogy szerinte azoknak az állatoknak jobb dolguk van, mint az akkor állatkertben lévő hasonló fajtásaiknak.
Őszintén egyébként ezt nehezen dönteném el. Két különböző dolog. Tehát egyrészt egy olyan állatkert, ahol tényleg egy 2x2 méteres ketrezben tartottak, vagy teljesen mindegy, egy picike ketrezben tartottak egy oroszlánt. Néha kislagolták alól a saját vizeletét és ürülékét, és mondjuk naponta bevágtak neki egy húst. Az tényleg ma már az állatkínzás kategória, tehát ilyet egy szállítás alatt lehet megcsinálni, aztán soha többet. Így részben igaza lehet annak, aki azt mondja, hogy ő legalább mozgatta az állatokat. Igen ám, de hogyan mozgatta? Mert az a cirkuszi modell, az nem azzal a modellel dolgozik, amiket most már az állatkertek egy ilyen pozitív kondicionálásnak hívnak, ez szívesen beszélek róla, ez a kutyáknál is egy működő dolog, hanem kifejezetten parforce kényszer módszerekkel. Tehát úgy kezdődött a dolog, hogy az állat lelke megalázásra került.
Ő azt mondta, hogy kölyökként kerültek hozzá az állatok.
Persze, persze.
De akkor is megalázódik a lelke.
És aztán az ugorj, az egy, esetleg egy tűvel történt, megszúrva hátul, ha valamit rosszul csinált, akkor büntetés volt. Ez egy nagyon komoly kérdés, és valóban, én őt nem ismerem személyesen, de voltak jobb vénájú cirkuszosok, akik többet használták ezt az úgynevezett pozitív megerősítéses tréninget, mint a különböző kényszerintézkedéseket, bocsánat. Mert hogy az igazából arról szól ez a pozitív dolog, nem akarom nagyon sarkítani, meg egy háziállatfajtánál más, de egy kiskutyát meg akarok arra tanítani, hogy üljél le, ezt meg tudom úgy csinálni, hogy van rajta egy nyakörv, mondjuk egy póráz, egyszerre rántom fölfele a nyakát, és egyszerre tolom lefele a popsiját, és mondom neki, hogy ülj, vagy ülsz, kinek mi tetszik, és ez szép lassan meg fogja szokni. Meg el tudok kezdeni játszani vele úgy is, hogy amikor olyan viselkedéssorozatot végez, ami nekem tetszik, és amit szeretnék elérni, akkor jutalmazom, és villámgyorsan adom ki a vezényszót. Tehát mondjuk kiskutyás trükk, hogy mondja neki a gazdi, mondjuk szembe üldögé, vagy áldogál vele a kiskutya, meg ilyen felé, és mondja neki, hogy ülsz, ha ezt szeretné, és egy pici kis jutalomfalatkát így nagyon finoman, óvatosan elkezd a kiskutya fele tolni, úgyhogy a kiskutyának a fejét, hogy föl kelljen, hogy emelje, automatikusan le fog ülni. És akkor lehet ezzel különböző szinteken játszani. Ugye ez, megint az élet visszássága, igazából az amerikai haditengerészetben, meg nyilván az orosz haditenger, de főleg az amerikaiaknál indult ki, mert hogy ők vízi emlősöket tanítottak, főleg delfineket, meg később fókákat, tanítottak különböző dolgokra. Persze ennek a lágyabb változata az az volt, hogy mondjuk védje őket, jelezzék az ellenség közelettét, vagy derítsenek fel valamilyen aknarendszereket. Sokkal keményebb és csúnyább változata az természetesen az, hogy robbanószerek voltak rajtuk, és ők maguk is felrobbantak. Ezt jelzem már a szovjet vörös hadsereg is alkalmazta, ők egész egyszerűen a Pavlovi reflexre alapozva kutyákat képeztek ki arra, hogy az ő kutyáik, amikből nem bekecseket vartak, azokat tankmodellek alatt etették, és a kutyákra később távirányítós robbanószereket szereltek. És amikor a Wehrmacht, a német hadsereg bizonyos egységei közeledtek, elengedték a kutyákat, akik rohantak kiéheztetve, hogy majd ott alatt a kaja van, és a tankoknál robbantották fel. Visszatérve a szebb részekre, ugye egy tengeri emlős esetén sokkal nehezebb vele kontaktba kerülni. Nem biztos, hogy jó egy vízben tartózkodni vele, de hogyha egy vízben jó tartózkodni vele, akkor is mennyi esélyen van egy kifejlett oroszlán fókával, aki 300 kiló vagy még több, hogy én mint egy kutyát lenyomjam a seggét és elérjem azt a viselkedést, amit szeretnék. Nem nagyon van más metódus, és nem is nagyon egészséges az az oroszlán modelles, régi rossz cirkuszos modell, mert iszonyú veszélyes, mert visszafordulhat az állat. Azt jelenti, hogy egyszerűen elege van valamiből, és egyszerűen ellene, az ember ellen fordulhat. Tehát ez a operáns kondicionálás, vagy ilyen pozitív megerősítéses tréning, ez arról szól, hogy minden olyan cselekvést, amit én szeretnék elérni, azt jutalmazom. Nyilván először valami jutalomfalattal, tehát hason keresztül vezet az út, de későbbiekben, ha a kontakt kialakul, akkor már egész egyszerűen az ember szava, jelenléte, tekintete is kiválthat ilyet, például értelmes állatoknál, oroszlán fókáknál. Nincs negatív történet, illetve egy picike negatív van, de nem ilyen kényszerintézkedés, egészen pontosan a kontakt megvonása a negatív. Érdekes módon például az oroszlán fókák hiába vannak nálunk például ketten, és jó barátok jellemzően az esetek többségében, nagyon keresik az emberi kontaktot, az ápolókkal való kontaktot. És amikor nagyon, nagyon bolond az állat, és nagyon nem akarja azt csinálni, amit szeretnének az ápolók elérni, akkor 3-4 próbálkozás után egész egyszerűen az történik, hogy megszüntetik a kontaktot az állattal, és hagyják a csodába. Majd ez egy picit olyan, mint a lovaknál a sutogás, ő fog oda jönni legrosszabb esetben 1-2 napon belül, hogy gyere újra foglalkozzál vele.
De azért enni kap.
Hogyne? Persze, hogyne. Tehát nem az a büntetés, mint a rossz gyereknél, hogy kész reggelig ne is lássalak, hanem...
Gyakran fordulok meg Hortobágyon, így a...
Figyelek.
Jó, köhögjek ki magát nyugodtan.
Valami a torkom, magusán.
Tehát gyakran fordulok meg Hortobágyon, és ugye a ottani madárkórházba is egy jó párszor bementem, hát a hangfelvételt is készítettem. illetve a rádióban is hallottam, ott is tapasztaltam, tehát az előzőleg volt szó, hogy visszengedni a természetbe a megsebesült állatokat, illetve a megsebesült, de helyrehozott állatokat, hogy én úgy tudom, hogy például a, mondjuk a, legyen a rétisas, vagy teljesen mindegy, tehát ragadozó madarakkal kapcsolatban, tehát ha ők bekerülnek egy madárkórházba, és mondjuk az eltörött szárnyukat rendbe hozzák, akkor hiába engedik őket ki, mert azt a gyorsaságukat elveszítették, ami feltétlenül szükséges, hogy táplálékhoz jussanak, és hogyha 3-4 napig mondjuk képtelenek elejteni egy másik madarat, vagy pockot, most teljesen mindegy, micsoda, akkor éhen pusztulnak. Tehát ez mi az igaz? Ez, tehát hogy elpusztulnak, vagy nem, vagy esetleges egyik igen, másik nem.
Nem vagyok állatorvos, de ilyet én kapcsán nem tisztem méltatni, vagy kevéssé méltatni Déri doktor munkásságát. Számos visszás kérdés van ebben a dologban, meg az ő tevékenységében, amit természetvédelmi kollégák is rendszeresen föltesznek. Alapvetően lehet az elengedésekből jó reklámot csinálni, de annak a típusú elengedésnek, hogy hirtelen kiteszek egy állatot még mielőtt elpusztulna, például az áramütött madarakat, az abból a laikus közönség sajnos pont annyit lát, hogy de jó tétlélek, hogy szabadon engedte az állatot. Tehát ez valószínűleg 2 nap múlva, 2 hét múlva elpusztul különböző okok miatt. Általában egy ilyen szabadon engedési történetnél, vagy visszavadítási történetnél fogságban született állatoknál, ma az a célszerű, hogyha egy ilyen soft releasing, egy ilyen lágy, egy ilyen szoktató visszaengedést követünk. Ami azt jelenti, mondjuk fogságban született állatoknál, például fekete lábú görényeknél az Egyesült Államokban. Először van egy kis szoktató ketrec, ami bizonyos szinten még védett a nagy ragadozóktól, de már valamilyen szinten kell tudni táplálékot szerezni, a szárnyas ragadozókat föl kell ismerni, az anyuka tudja tanítani a kölyköket egy ilyen szoktatóról. Egy fogságba került állatnál, ha ez fiókakorban kerül be, akkor valami hasonlót kell követni. Tehát mondjuk egy nem nagyon okos állatnál, egy bagolynál legalább annyit megtanítani, hogy hogyan szerezzen táplálékot. Ez 2 nap alatt megy a bagolynál, tehát ez nem jelent kihívást. Más állatoknál, akik mondjuk felnőtt korban kerültek be sérülten, azoknál meg nagyon erősen mérlegelni kell, hogy milyen típusú a sérülés, mennyi időt töltött bent, milyen kondícióban van és milyen területen engedik szabadon. Egy sérült, mondjuk egy szárnytörött sas, hogyha profi szinten van összerakva, akár belülről szegezve, hogy a madarak esetében ez jó működik, mint a külső, jobban működik, mint a külső rögzítés. Elvisíkon fog tudni ő táplálkozni. Nyilván fontos az, hogy milyen faj. Egy sólyom esetében erre minimál esély van, egy vércse esetében már kicsit jobb, mert vagy azért mégiscsak elrobarázgat. Azt tudom mondani, hogy a világon azért vannak profi kórházak, és nem véletlen, hogy mondjuk a nagyon nagy pénzzel rendelkező arab államokban levő sólyom kórházak esetenként meggyógyítanak ilyen sólymász madarakat, de az csak sólymászati célra, tehát kézen ülve, illetve nyilván reptetik, meg vadásznak vele, de mégiscsak egy kontrollált körülmények között nem feltétlenül magának kell megélnie. Én azt gondolom, hogy sólymok esetében például minimális az esély erre. Más madarak esetében, mondjuk akár sasok esetében, de ez mindig egy legjobb, ha több állatorvos mérlegeli ezt a dolgot, simán van esély arra, hogy túléljen. Ugye akár egy szárnysérült állatnál is, a rétisas rendszeresen eszik dögöt, rendszeresen megjelenik téli etetéseken is. Nagyon sok helyen, ha mondjuk keselyűről beszélünk, ugyanúgy a sasok is megjelennek, vagy a hollófélék, varjak. Nagyon sok esetben működik az a történet, hogy úgynevezett keselyű éttermeket hoznak létre, ilyen van Horvátországban, szeretnének Magyarországon, és csak az ANTS nem engedi per pillanat még őket, de van ilyen Spanyolországban.
Ez mit jelent, hogy szándékosan kirakodnak?
Szándékosan tesznek ki olyan dökhúst, amihez más állatok nem férnek hozzá, tehát a kóborkutya nem tudja elhordani, körbe van kerítve mondjuk egy 100x100 méteres rész, de a madarak bejutnak és tudnak ezen táplálkozni. Hasonló jellegű van egyébként, mert télen a hortobágyunk például több ponton etetnek ragadozó madarakat, ami azt jelenti, hogy néha különböző elpusztult állatokat, de leginkább halastavi halakat szórnak ki, és ott rendszeresen megjelennek a rétisasok, főleg hollók társaságában.
Vagy Sándor Istvánnal van esetleg ilyen kapcsolata?
Hogyne. Hát az előbb említett óriásvidrákat pont a Sándor István szállította nekünk. Ugye a budapesti állatkert, hát a Pistával különösen jó a kapcsolat, emberileg is kedveljük a Pistát, és nagyon jó szakembernek tartjuk, és a budapesti állatkert annak idején, amikor a Pistaék szerintem ezt a kiváló ötletet behozták, hogy a Przewalski lovakat visszatelepítsék, ugye mint a pleisztocén megafaunának a nagytestű legelő állatai, később ugye a hekmarhával, akkor még az első szállításokban a budapesti állatkert is segített, meg a papírmunkák kitöltésében, aztán a Pistaék iszonyú profi szintre fejlődtek. Egy darabig még állategészségügyi segítséget is nyújtottunk, de tényleg gyakorlatilag a jó kapcsolat azóta is megvan, de nagyon profi szintre fejlesztették, és nagyon jól csinálják.
Nagy élmény volt, amikor a Pentazookba mászkáltunk mikrofonnal a vadlovak után, aztán amikor volt, akkor beültünk a jeepbe, akkor mentünk utánuk, aztán egyszer meg leültünk közéjük, és ilyen háromnegyed körébe körbevettek a vadlovak. Csak a hangfelvétel szempontjából az volt kellemetlen, hogy mindig fújt a szél.
Az igen, a hortobágyon nehéz máshogy létezni.
De nagyon segítőkész és nagyon szimpatikus a Sándor István.
Abszolút, abszolút.
Na, kérdezzetek.
Nevele az állatkert orvoskutatás céljára állatokat?
Nem. Egyértelműen nem a válasz. Semmilyennel nem foglalkozunk. Egyetemek, orvos továbbképző intézmények, tudom, hogy foglalkoznak ilyen állatokkal.
Akkor saját célra fejleszték, vagy szaporítják a patkányokat.
Igen. Igen, több, tehát egyrészt ők tudják, hogy milyen vérvonalak kellenek és mit kutatnak. Másrészt az átkeretnek ez abszolút nem profilja, és nem szeretné ilyenekkel foglalkozni. Elfogadjuk ezeknek a jogosságát, de nem szeretnék ebbe belefolyni. Harmadrészt szakmailag is, tehát ezt mindig az adott intézet tudja, hogy milyen típusú sterilitás kell az ilyen dolgokhoz. Tehát ahhoz, hogy a kisegérkéken kipróbálják azt a nem tudom milyen vírus, akármi oltást, ahhoz az kell, hogy ott olyan steril körülmények között neveljék, hogy biztosan ne zavarjon be az egész kísérletbe valami más külső banális kórokozó.
A mai állatkertnek a tevékenységébe beletartozik-e mondjuk a csimpánzok, hollók vagy más értelmes állatoknak a tanítása, illetve hát foglalkozni velük?
Igen, attól függ, hogy a foglalkozás mit akar. És különböző állatkertek különböző modelleket követnek. Ugye egy állatkertek különböző funkciói vannak. Van, aki fölállít sorrendet, van, aki nem, de itt együtt van a közönség szórakoztatása, a pihenés, az állatok bemutatása, a természetvédelem, a természettudományos kutatás, meg mindenféle ilyesmi is. Oktatás, nevelés természetesen.
És létezik ezek, még ez az örökbefogadási program?
Az létezik.
Ez
mindjárt ezt is mondom. A budapesti állatkertben a kutatási részre kevesebb energia van per pillanat. Viszont olyan szempontból, hogy az állatok jóléte magasabb szintű legyen, ilyen szempontból igen sok. Egy picit, amit kérdez, az nekem egy picit a környezetgazdagítás kategória. Tehát egy állatnak nagyon sok esetben nem mondjuk különböző szagüléreket, egy másik állatürüléket vagy ilyesmiket kell bevinni, hanem esetenként nagyon fontos neki az ápolóval való személyes kontaktus. Tehát ő kifejezetten keresi az ápoló kontaktot, és mondjuk kifejezetten lehet mondjuk emberszabásúaknak feladatokat csinálni és feladni. Hollóval, egy bemutatós hollóval, ugye amit Angéla is mesélt itt a patkányokról, de ugyanúgy ebben a csapatban, ez a csapat dolgozik egy hollóval is, amit kifejezetten ilyen célokra tartanak kézen, hogy különböző dolgokat ő játszon, mutasson, hogy mennyire értelmes állatok ezek. Ugyanakkor vannak intézmények, mondjuk például tudom mondani a Lipcsei állatkertet, ahol négy majomfaj, a csimpánz, a bonobó, a törpecsimpánz, a gorilla és az orangután van egymás mellett egy nagyon-nagyon szép területen bemutatva, és ott van külön egy kutatási rész, ők a német Max Planck intézettel dolgoznak együtt, és végeznek szuper jó kísérleteket. Egyetlen egy példát hadd mondjak el, ezzel én nemrég találkoztam, nagyon mókás történet, hogy ha egy körülbelül 6 éves gyereknek adnak egy olyan feladatot, hogy egy nagyobb bacska, minek hívják ezeket, ilyen mérőhengerben van víz körülbelül egy harmadig, és a tetején úszik egy mogyoró, tehát ez a héjas mogyoró, és mellette van egy kancsó víz, akkor nagyjából ez az a korosztály, aki vagy nem, vagy már lassan hamar megoldja a feladatot, és feltölti vízzel. Ugyanezt a feladatot feladták itt Lipcsében a Max Planck intézetes kutatók, gorilláknak, később csimpánzoknak is, akik nagyjából 10 másodperc alatt oldották meg ezt a feladatot, úgyhogy vizes kancsót sem kaptak, de ott benn volt egy önitató, ők a szájukba vették a vizet, és szájukban hordták, és ugye ezzel emelték meg a vízszintet, és így jutottak a mogyoróhoz. De volt olyan csimpánz, kevésbé válogatós történet, aki egész egyszerűen belepisílt ebbe a kémcsőszerű történetbe, ezáltal feljött a mogyoró. És bocsánat, és az örökbefogadás. Igen, az örökbefogadás ugye arról szól, hogy valaki nem viheti haza az állatot, de örökbefogadhatja valamilyen jelképes, vagy nyilván vannak céges, nagyon komoly összegekért az állatokat, amiért egy évig ő a szülője lesz az állatnak, ami azt jelenti, hogy kap egy kis emléklapot, fényképet, az állat élettörténetét, stb. És most már nem egyszer, hanem évente kétszer van. Bármikor bejöhet természetesen az állatkertbe, és akkor beszélgethetünk, meg megnézhetjük az állatokat, de két alkalommal van kifejezetten nevelőszülők napja, ami azt jelenti, hogy e napon a nevelőszülők ingyen jönnek be, és mindenféle többletprogramokat kapnak, és többek között ennek a programnak a vezetett csoportokon, meg egyebeken kívül része az is, hogy találkoznak az adott állatfaj egyik állatgondozójával, és akkor lehet mindenféle akár kulisszatitkokat megtudni.
Ha kapna egy lehetőséget az állatkert igazgatójától, hogy fél évig azt tehet, amit szeretne, akkor mire vállalkozna?
A fél évet azt szeretném kisebb egységekben letölteni. Ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy mely állatkertbe kaphatnék lehetőséget, különböző tanulmányutakat lefolytatni.
Na, nekem.
Nyilván ez sokféle megfontolást igényel. Az nyilván én a szerencsések közé tartozom, tehát én elég sok lehetőséget kaptam akár az állatkert igazgatójától, akár magától az állatkerttől, ami nyilván bízom benne, hogy az állatkertnek is mindenféle hozadékkal járt, mert azért elég sok európai állatkertet végigjártunk állatszállítások kapcsán, amikor kollégákkal is találkoztunk és körül is néztünk. De azért van számos kert, mit tudom, a Franciaországban a Bövali állatkert, ahova én még nem jutottam el, és nagyon jó hírű, de számos egyéb is van, és egyébként a rosszból is lehet nagyon sokat tanulni. Skandináv állatkertek még hátra vannak, kimaradtak, de nagyon sok amerikai állatkert van, ami kifejezetten érdekes. De nekem például pont a vombatok miatt volt egy olyan szerencs, ugye 3 állatkert tartott Európában a vombatot, és mi vagyunk a negyedikek.
Milyen állatok?
Vombat.
Az micsoda?
Ez egy ausztrál erszényes állatfaj, akik földben, üregben élnek. Ezek ilyen 20 kiló környéki, hát miután erszényesek, nem mondhatom azt, hogy rágcsálók, de ilyen nagy földben élő. Van, aki földi koalának hívja őket, és akkor így talán jobban összeér. Tényleg hátrafele nyílik az erszény, hogy ne potyogjon bele mindenféle szemét, amikor ásnak. De gyakorlatilag ahhoz, hogy behozhassuk, hogy az ausztrál kormány az nagyon szigorú előírásokat vár el minden állatkerttől. Nekem egy kollégámmal ki kellett menni Ausztráliába, és borzasztó módon tetszett ott Én két állatkertet és egy harmadik Tasmán állatkertet jártunk végig utána együtt. Én külön még elmentem Sydneybe is. Ugyanígy három nagy akváriumot és három nagy botanikus kertet jártunk végig. Tehát én azt mondom, hogy ezt a fél évet komolyan gondolja, és ő, mint igazgató, fölajánlja nekem, akkor én ezt nem egybe szeretném letölteni, hanem kisebb etapokban.
És több helyen.
Tehát
ugyanazt tenném, mint most, csak célirányosan nevezné meg a helyeket?
Igen, akkor egy picit erősebb lenne az én abszolút önálló döntésem, hogy melyik állatkertet akarom megnézni. Én azt gondolom, hogy tényleg én a szerencsések közé tartozom, egyre több lehetőség van, nagyon sok kollégának dolgozunk többen most már rajta, hogy minél több ilyesmiben vehessenek részt, akit érdekel és megérdemlik, és tényleg jön vissza hozadék, azok azért fokozatosan eljutnak különböző helyekre. Nyilván ez indul onnan, hogy először elmegy egy-két ifjú kollega a bécsi állatkertbe egy napot megnézni, és szuper ötletekkel tud hazajönni mindenki onnan.
Megkérdezhetem, hogy hányan vannak, vagy hogy épülünk föl, vagy hogy...
Az állatkert? Hát, szerkezetileg?
Hát egy kicsit igen, hogy hányan dolgoznak.
Pontos számot most azért nem tudnék mondani, mert nem tudom, hogy a Vidámpark bővüléssel pontosan mennyire ugrottunk fel, olyan 181 néhányra. 172-en voltunk előtte. Az állatkert a fővárosi önkormányzathoz tartozik. Van egy főigazgatónk és egy gazdasági igazgatónk, akiknek az alkalmazása, ugye az új jogszabály alapján most már gazdasági igazgató, és ő nekik a fővárosi önkormányzat a munkaadójuk. Mindannyiunk másoknak a főigazgató az, aki az alkalmazási jogkör gyakorolja. Gyakorlatilag az állatkertben vannak, mondjuk azt, hogy van egy gyűjteményi részleg, itt vannak állatorvosok, karanténban dolgozó kollégák, vannak kertészek, illetve van, hát most három, illetve négy állattartó részre, vagy négy vezetővel dolgozunk. Van egy műszaki részleg, és van egy pénzügyi rész. És akkor mondjuk a műszaki rész, vagy ezt operatív igazgatóságnak hívják igazán, mert nem csak műszak, mert ide van beintegrálva a kertakarítók, tényleg a műszaknak a különböző szegmensei. Nagyjából ez az alapfelépítmény. Ja, és persze természetesen közvetlen főigazgató mellett van alábeosztva van egy belső ellenőr, mert az kötelező.
Jó, és ápolói körülbelül.
Ápoló körülbelül olyan 70, ha a kertészekkel együtt számolom, akkor 70-80 között. Tehát az összlétszám körülbelül fele az, aki érdemben és a mindennapokban állat vagy növénykontaktban dolgozik.
A növényházakban csak dísznövényzetet tartanak, vagy pedig az állatok táplálkozását is oldják meg belőle?
Nem nagyon van arra kapacitás, hogy az állatok táplálékát ellássuk, vagy előállítsuk.
Milyen akváriumokban esetleg?
Igazából annyit, de ez sem nagy tételben, hogy egyes speciális, nem nagyon nehéz, csak mondjuk különböző célokra, például téli időszakban általában szoktuk azt csinálni, hogy búzát csíráztatunk, mondjuk valami kis 1-2 centis kicsirázási fokig. Ugye ezek egy megemelt vitamintartalommal bírnak ilyenkor, tehát egy csomó dolog pótlására jók, vagy egyes bizonyos állatok ellátására jók. Igazából annyira, tehát hiába van még egy Hungária háttérkertészetünk, ez a növényházaink, vagy az állatházaink dekorálására elegendő mennyiségű növényt tud előállítani, de arra sem elég ez már, hogy például a lepkekertben a saját lepkeinkből egy teljes generációt végigvigyünk, tehát hogy hernyókat is neveljünk. Tehát mi mindig bábokat érkeztetünk, és nagyon minimális számban nevelünk mi saját generációkat, aminek egyébként jó természetvédelmi értéke is van. Tehát igazából nem tudjuk ellátni, mert rettentő magas háttér kellene. Ezek mind kintről érkeznek, vagy a szabad természetből, vagy valamilyen beszállítótól. Ugye ez a lepkés történet, hogy ilyen pluszosabb dolgot is mondjak, Volt egy-két állatkert, aki megpróbálta előállítani a különböző tápnövényeket, mert lepkén ez úgy működik, hogy az idős állatok párzanak, leteszik a petét, a pete néhány nap alatt kikel, az adott tápnövényen megvan az, hogy mely faj mely növényeket eszi, vannak akik csalánt esznek, vannak akik citrusféléket, vannak akik banánt, vannak akik golgotavirágot, ezek a legjellemzőbbek a nálunk tartott fajok közül. De nagyon sok, van aki farkasalmát. És akkor a hernyó elkezd nőni, és elkezdi lelegelni itt a teljes növénykét, és amikor ezt úgy jó megtette, és ő elég nagynak érzi magát, akkor bebábozódik, bába állapotban lóg, majd később kikel ebből a pillangó, és kezdődik előről ez a ciklus. Igen ám, csak főleg a nagyobb bacska hernyók olyan irdatlan mennyiségű levelet leesznek, tehát egyetlen mondjuk egy kék azurlepke felnövéséhez körülbelül 3 banánlevélnyi mennyiség szükséges, mert azt köszöni szépen, megeszi jó kedvel, bőséggel is. Annyi kell ahhoz, hogy ő át tudjon alakulni. Ezért mi, mint az európai kertek többsége egyébként azt a modellt követjük, hogy mi Kosztarikából vagy Maláziából érkeztetünk lepkebábokat, bábállapotban probléma nélkül szállíthatóak. Nyilván ezt futárszolgálat hozza, tehát...
Jaj, bocsánat!
Tehát maximum 5 nap alatt ide érnek az állatok. Ennek viszont az a jó természetvédelmi hozadéka, hogy azáltal, hogy mi ezt így meg tudjuk mutatni a közönségünknek, itt nálunk boldogok az emberek, és hű de szép, hű de jó, viszont az a természetvédelmi értéke, hogy ezt most már Kosztarikában és Maláziában is egy központ végzi, ő begyűjti ezeket a bábokat a különböző lepkefarmerektől, és a lepkefarmerek azáltal, hogy ilyen fajokat állítanak elő, ezáltal nem írtanak esőerdőt, nem telepítenek kávéültetvényt, uram, bocsánat, kábítószereket, vagy igen, mindenféle kábítószer alapanyagnak számító növényeket, és nem használnak vegyszert, mert akkor nem tudnának lepkét termelni. És a központok, tehát ezek a kosztarikai központok visszaosztanak a farmereknek a saját megélhetésükhöz elegendő összeget. Ez egy picit a fair trade-et közelítő, még nem az, de már azt közelítő valami.
Várható-e valamilyen nem áll a külföldi állatkertbe tervezett út, hanem ugye a szabad természetben, mert erről szó volt, hogy ez igazán nem jellemző, de előfordulhat-e?
Én most állatkert, én a Budapest állatkert berkeimből nem tudok olyat, ami szabad természet közeli lenne.
Például annál a német lipcsei állatkertnél, ahogy a majmokkal foglalkoznak, önálló például előfordulhat az, hogy arra kapnak megbízatást, hogy menjenek ki a természetbe, és ott figyeljék meg a hasonló főemlősöket?
Előfordulhat, hogy őszintén nem tudom, hogy effektíve az állatkerti kollégák utaznak-e, vagy pedig a Max Planck Intézet munkatársai, de gondolom erős az átjárás, tehát az az ápoló, aki jobban befolyik ezekbe a kutató tevékenységekbe, azt feltételezem, de tényleg nem ismerem az ő ilyen modelljüket, azt feltételezem, hogy ők valószínűleg többször juthatnak ki ilyen helyre. Igen.
A kollégájától megkérdeztem, hogy mi a kedvenc növénye, tőle az állatot kérdezném meg.
De én nem fog tudni erre válaszolni, mert nincs kedvenc állatom. Tehát amikor egy állat több figyelmet kell, hogy kapjon, vagy azért, mert most érkezett, és még most készülünk a dologra, akkor egy picit jobban figyelek rá. Amikor annak idején ápoló voltam, és egy Magyarországon először jácintara kölyköt neveltünk, akkor ráfigyeltem jobban. De egyrészt nincs, másrészt igyekeznék is azon maradni, hogy ne legyen, mert nem gondolom, hogy nekem így állatos vezetőként bármilyen szinten kedvenceimnek.
Jó, nem is állatkert szinten gondoltam, hanem
nincs.
Maga...
Életben. Nincs.
Tényleg, és itt van éjszakai ügyelet az állatkertben, a gondozók meg orvosok?
Régebben az volt, hogy volt egy lakóépület, ami most már más funkciókkal bír. Ez a háború után, de különösen a 60-as években erősödött meg, vidékről hoztak fel gazdálkodó embereket, parasztokat. Az volt a koncepció, hogy ők itt is laknak, és ők tudnak figyelni éjszaka az állatokra. Bizonyos esetekben ez hasznos volt. Véletlenül éjszakai tüzek, állatszökések, ilyenek. Ma az van, hogy 24 órás őrség van, akik meg különböző kamerák is figyelik az állatkertet, amik éjjel is látnak, és az őrség is folyamatosan cirkál az állatkertben. És ma már mobiltelefonok, meg ilyen gyors világ esetén riasztási lánc van, hogyha bármi probléma van, akkor különböző kollégák jönnek, vagy jövünk befele. Nem nagyon volt erre példa, hogy hál' Istennek az elmúlt, hogy nagyon komoly dolog lett volna. Olyan esetben, amikor valami, vagy egy pici állatot kell, egy kis antilopot kell kézzel nevelni, vagy egy például egy országú termékenyítés az éjszakában nyúlik, vagy valaki beteg, vagy valami ilyesmi beavatkozás van, olyankor mindig van, igen. Tehát, hogyha külön...
Így van,
tehát akkor, tehát a szülésnél is igyekszünk, amennyire lehet inkább most már kamerásan, de mondjuk a szomszéd szobában van, a kameraszobában az ápoló, hogy ha kell, be tudjon avatkozni, de igen, ilyen minden indokolt esetben, ha látjuk előre, akkor minden indokolt esetben van.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor ön egy szerencsés ember, mert szabad idejében is azt tenni, amit munkaként tesz.
Sok minden tennék olyat, ez így van. Ez így van, így van. Jó.
Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és tényleg érezzék bátran lehetőségnek azt, hogy ön tudja a számomat, elérhetőségemet. Jó. Jöjjenek.
Színes volt.
Ja, a Sós Endrét azt akkor őt üdvözlöm, és meg a Volovanova Bea is volt.
Ó, de szuper.
Hát még olyan 2006-ban.
Igen, Bea sajnos nincs már a kötelékünkben, de ugye éppen most lesz szeptember végén 24-től az Európai Állatkert és Akváriumok Szövetségének éves ülése, ami egy megtiszteltetés, hogy ebben az évben mi rendezhetjük. De pont az a cég, a Congress Line rendezvényszervező iroda, ahol a Bea is dolgozik, ők szervezik, úgyhogy... Oké, még egyszer nagyon szépen köszönöm, szép estét, és jöjjenek, hogyha úgy gondolják.
Jó.